Ó Uram, Tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van Tied. Tied, ó Uram, az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a Te dicsőséges nevedet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A 171. dicséretet énekeljük, testvérek, megáll az Istennek igéje. Hallgassuk meg Istennek igéjét, testvérek, a Róma beliekhez írt levél 4. fejezetéből olvasom, a 4-től a 16. versig kihagyásokkal. Míg Isten igéjét hallgatjuk, foglaljuk el helyünket, de tegyük ezt alázatos szívvel, ráfigyelő lélekkel. Róma beliekhez írt levél 4. fejezetében, 4. verstől kezdődően így van megírva Isten igéje. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hit által. Mert ha azok az örökösök, akik törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Boldog ember, aki hallja Isten igéjét, boldogabb, aki hallja, és meg is cselekszi azt. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Ahogy egykoron Dávid tette, mennyei atyánk, mi is úgy szeretnénk cselekedni most, vallani egész szívünkből, lelkünkből, valónkból, hogy tied a nagyság, a hatalom, a fennség, a dicsőség, az ország, minden, ami a mennyen és a földön van, az a tied. Szeretnénk dicsőíteni téged, Úr Jézus Krisztus, aki által és akire nézve lettek mindenek, aki a mi váltságunk vagy szabadítónk, hiszen az jelentetett ki, hogy azért neveznek téged Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Hálaadással köszönjük, ha mi is a nép közé tartozhatunk. Azok közé, akinek megbocsáttattak az ő bűneik, hamisságaik, vétkeik, akiknek van élő reménységük, akik előre tudnak nézni az eljövendő dicsőségre, és arra az országra, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, de amelyet te készítettél a téged szeretőknek. Magasztalunk téged, Szentlélek Isten, aki mindezt felragyogtatod nekünk, aki megnyitod a szívet, aki hittel ajándékozol meg bennünket, hogy ne legyen másban dicsekedésünk, csak a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, a mi megváltónkban. Köszönjük, hogy elénekelhettük ezt a szép luteri éneket, megáll a te igéd örökre. Nem állhat senki ellene, aki ellene áll, az beleütközik, úgy, ahogy a szegelet kőbe beleütköztek és beleütköznek, de aki hisz, annak élete van és bővölködik. Jöv el, Szentlélek Úristen, és ragyogtasd fel újból előttünk azt a gazdag ígét, amit leíratott, amely a tanulságunkra iratott meg, amely által van nekünk üdvösségünk, Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy légy közöttünk, áldj meg bennünket, ölej körül, hogy előtted minden csendre tudjon térni, az, amiből jöttünk, azok a körülmények, ahol élünk, ahol vagyunk, a sok háborgás a szívünkben, szomorúság, vagy idegen vágyak. Engedd, Urunk, hogy egy vágy töltsön be bennünket, hogy halljuk és kövessük szent igazságodat. Ezért kérünk, tárd elénk életnek beszédét, Urunk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige alapján hirdetem a testvéreknek. Azt mondja Isten igéje, nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Amen. Énekeljük testvérek fő énekként a 438. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik, hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz. Jöjjetek, könyörögjünk! Urunk, kérünk, hogy szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Prédikáltas szent igédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket. Áld meg életünket, felséges Isten. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a Róma beliekhez írt levél 3. fejezetéből, a 24. és 25. versből, ahol ezt olvassuk. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, sokszor Isten igen különösen gondoskodik arról, hogy itt a vasárnapi ige hirdetésnek mi legyen az alapigéje. Nem is nagyon gondolkozni kell nekünk, ige hirdetőknek ezen, hanem figyelnünk a mi élő, örökké való Urunkra. Sok minden, sok íge kavarodott bennem, amikor készültem, vagy próbáltam készülni a hét elején, és amikor megkaptam az áldás békesség hírlevelünk legújabb számát elektronikus formában, mint egy megnézésre vagy átnézésre is, mielőtt a nyomdába menne, kinyitva a lapot, láttam, hogy ez az íge van a címlapon, a római levél 3. fejezetének 24. és 25. versei, amit az előbb felolvastam, szép őszi falevelek között a reformációi szám legelejére ez az ige került innen a Szentírásból, és akkor Isten egy vágyat adott a szívembe, hogy ide a szószékre is ezt az igét hozzam közétek ma délelőtt, hiszen egy olyan csodálatos örömüzenet van ebben az igében, amit feltétlenül el kell mondani és tovább kell adni. Hadd olvassam még egyszer az igét, hogy jól megjegyezzük, megigazulván pedig ingyen az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt, engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát. És tudjuk, hogy amikor 500 évvel ezelőtt elkezdődött a reformáció, akkor Luthernek pont innen a római levélből ragyogott fel az ige. Az első fejezet 17. verse, az igaz ember pedig hitből él. Az a kép jutott eszembe, testvérek, ami sokszor megesik velem vagy velünk, ha a konyhánkban vagy a spájzban egy olyan zöldség van, ami elkezd romlani, és úgy nem akarjuk kidobni, akkor fogunk egy kést, és elkezdjük lehántani róla a romlott részeket. Sokszor odáig, amíg az ép megmarad, ott a közepén, mondjuk egy káposztának, a közepén megmarad azért egy ép rész, ami még fogyasztható, és amelyikkel még lehet mit kezdeni. A reformációban tulajdonképpen ez történt, hogy elkezdték a reformátorok lehántani azt, ami megromlott, arról, ami egészséges, ami jó és ami használható. Sőt, nem csak jó és használható, hanem örökké való, mert amikor elkezdték lehántani róla a rárakódott dolgokat, emberi hagyományokat, egyházi előírásokat, papok által kitalált történeteket, akkor megmaradt és csillogott és tündökölt a közepe az Isten igéje, amiről tudjuk, hogy élő és ható, és ha minden más elmúlik is, ezek a beszédek el nem múlnak. Így szeretném, testvérek, ha figyelnénk ma annak a boldog üzenetére, hogy mit is talált meg Luther, mit találtak meg a reformátorok, mert az a gondolatom, hogy nekünk nem a reformációról kell beszélni, hanem a reformáció uráról kell szólni. Amikor mi reformációt akarunk ünnepelni, akkor nem külsőleg akarunk ünnepelni, hanem azt a belsőt akarjuk ragyogtatni, azt, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Hiszen az akkori egyház őt felejtette el, őt tette kívülre, És amikor a reformáció elindult, akkor azt mondták, hogy nem Jézus legyen a középen. Jézus Krisztus a teremtő, megváltó, szabadító urunk, ő legyen a középpontban. És éppen ezért, testvérek, ez, amit most olvastam a Bibliából, ez azóta is nagy támadás alatt van, és nagyon sokan igyekeznek elfordítani, vagy elferdíteni ennek az igazságát és ennek a tartalmát. Ezért ma meg kell néznünk ennek a római levélnek az alapján, amit most felolvastam is, meg a többi ige alapján is, hogy mit is vallunk az ember megigazulásáról, mi módon igazul meg az ember. Mert Luthernek is ez volt a nagy kérdése, nem így fogalmazta meg, hanem úgy fogalmazta meg, hogy hol találom meg a szabadító Istent, hol találom meg a kegyelmes Istent. Ő így fogalmazta meg. De a mi számunkra úgy van megfogalmazva, hogy miképpen lesz igaz az Isten előtt az ember. Miképpen szabadulhatunk meg, és juthatunk ismét kegyelembe. Erre keressük ma a választ, testvérek, azért is, mert van egy aktualitása ennek, nem csak az, ami 1999-ben történt, amire a Biblia hű evangélikusok felkapták a fejüket, hanem az is, ami ezen a nyáron, július 5-én történt Wittenbergben, amire pedig a Biblia hű reformátusok kapták fel a fejüket, és álltak értetlenül. Tudnilik, ebben a két időpontban, 99-ben Augsburgban, és július 5-én most, ebben az évben Wittenbergben egy úgynevezett közös nyilatkozat került aláírásra erről a bibliai igazságról. És testvéreim, hadd kezdjük és hadd nézzük meg, hogy miért olyan fontos dolog ez, hiszen ha az Isten igéje beszél róla, akkor az fontos. Ha az Isten igéje beszél róla, akkor nekünk is beszélni kell róla, és higgyétek el, majd fogjuk látni, hogy ez nem csak egy nagyszerű örömhír a Bibliában, nem csak egy csodálatos evangélium a Szentírásban, hanem ez egy olyan örömhír és olyan evangélium, amelynek a mi életünkre nézve drága következményei vannak, vagy ha nincsenek, akkor lehetnek drága következményei. Mit is jelent, testvérek, a Bibliában az igazzá nyilvánítás, amit úgy szoktunk mondani, hogy megigazulás, de tulajdonképpen a helyes megfogalmazás az, hogy igaznak nyilvánítás. Hadd kezdjem azzal, hogy ennek van egy ellentéte a Bibliában, ez pedig a kárhoztatás, a vádolás. Hiszen, testvérek, a Biblia azt mondja, hogy a bűnös embert, a bűnös emberrel szemben vádak vannak. Tehát nem az az első a Bibliában, hogy bűnt követtünk el, hanem az, hogy vádak vannak ellenünk. Ki vádol bennünket? Kicsoda vádolja az Isten választottait, teszi fel a kérdést az apostol. Szintén itt a római levélben. Erről a Biblia meggyőz bennünket, hogy ki vádol bennünket? Először is vádol a sátán. Azt mondja a Zakariás könyvében az íge, hogy Józsua főpap ott áll az Úr előtt, és a sátán vádolja. Aztán a Jelenések könyve 12. fejezetében olvassuk, azt mondja a Szentírás, levettetett a mi testvéreink vádolója, aki éjjel és nappal vádolta őket. Ez a sátáról szól, őról a beszél, levettetett. Ott a nagy győzelem hírében és fényében azt mondja az ige, hogy levettetett a vádoló, a sátán. Aztán az embert vádolja az Isten törvénye. Erről beszél a János 5.45, vagy a Galata 3.10, az 5 Mózes 27.26, hogy a törvény vádol bennünket. Mivel? Azzal, hogy nem tartottuk meg. Azzal, hogy által hágtuk. És vádol bennünket úgy, hogy ítéletet mond ránk. Mert Isten azt mondta, hogy aki meg nem marad a törvény útján, aki nem cselekszi az Isten törvényét, az átkozott, az átok alatt van. És vádolnak bennünket a mi bűneink. Testvérek, ahogy Ézsaiás beszél róla, már az első fejezetben is, és ahol ahogy a Biblia sok-sok helyen beszél róla. És testvérek, először is azt kell meglátnunk az igének a fényében, hogy ezek a vádak igazak. Ezek a vádak jogosak. Itt nincs félreértés. Ez mind jogos, és ez mégis mind igaz. Arról szól ez a mai igénk, hogy mégis hogyan történhet meg az, hogy ne az hangozzon el az igaz bírótól, ami mennyei atyánktól, hogy bűnös vagy, ezért el kell veszned, hanem az hangozzon el, nem vagy bűnös, ezért üdvözülsz. Mert erről szól a Biblia, erről szól a Szentírás, hogy Isten jogosan mondja, és mondhatja, bűnös vagy, el kell veszned. És arról szól a Szentírás, hogy ez az igaz bíró azt mondja, nem vagy bűnös, ezért üdvözülsz. Hogyan történhet ez meg? És tegyük személyessé, hogy hogyan történhet ez meg velem. Mert itt nem arról van szó, hogy itt az emberiség áll az Isten előtt, hanem az, hogy én állok előtte. Én állok előtte. Az ítélő szék előtt állok, úgy, ahogy Pál apostol, amikor arról tesz bizonyságot, szintén itt, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg-e halálnak testéből? Mert Pál is ezt érezte, így áll az Isten ítélő széke előtt, nyomorultul, elveszetten, vádoltatva és elítéltetve. Igen, testvérek, ez a kép a jogi területről van véve, ez a szó. Ez olyan, mint egy bírósági tárgyalás, ahol a bíró ül a székben. Az Isten az igaz bíró a Biblia szerint. Előtte áll a vádolt személy, a bűnös. Ott vannak a vádolók, akik vádolnak, ahogy az előbb mondtam. A sátán, a törvény, a bűneink. De ott van a védő ügyvéd. Van egy védő ügyvéd is, akit úgy hívunk, hogy a Szentlélek. Aki miután elhangoznak a vádak, hogy ez az ember ítéletre méltó, halálra méltó, előáll a védő ügyvéd, a paraklétosz, a Szentlélek, és a bűnösnek, a bűnös ember életében rámutat az igazi kezesre, Jézus Krisztusra és az ő drága érdemére. Az igaz bíró ránéz Jézusra és az ő érdemére és elégtételére, és a bűnöst felmenti a vád alól, és eltörli az ellene szóló ítéletet, és megbocsátja az ő bűneit. Ez a Bibliában, testvérek, a megigazulásnak a csodája. Így lehet igaz, ez az ember igaz az Isten előtt, aki bűnösként, elveszettként, elítéltként állott úgy az Isten előtt, hogy ó, én nyomorult ember, vagy úgy, ahogy a farizeus és vámszedő történetében a vámszedő, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek, és miután a bíró ránéz Jézus Krisztusra, és az ő drága érdemére a bűnös felmentetik, és igaznak nyilvánítatik. Ez így nagyon egyszerű lenne, testvérek, és éppen ezért hadd foglaljam össze, hogy a Biblia szerint mi az igazzá nyilvánítás. Tudom, hogy nem szeretjük a szabályokat, én se szerettem se a kémia, se a fizika órán, amikor szabályokat kellett szóról szóra, vagy az én tanárom mindig azt mondta, hogy nem szóról szóra kell tudni, hanem betűről betűre. Egy-egy ilyen feketével szedett és bekeretezett szabályt. De most mégis hadd olvassam fel, hogy lehet összefoglalni a Biblia alapján, hogy mi az igazzá nyilvánítás. Istennek az a kegyelmes tette, melyben a vád alá helyezett bűnöst, egyedül Jézus érdeméért és élő hittel megragadott igazságáért minden büntetéstől felmenti, bűneit megbocsátja, igaznak nyilvánítja, s ezáltal az örök életre vezeti. Röviden összefoglalva, ha valaki nem tudta megjegyezni, majd meghallgatja interneten, és akkor le is tudja írni, hogy hogyan hangzik ez a bibliai tétel, ez a csodálatos bibliai igazság, ez a szentírásbeli evangélium. Hogyan hangzik? Tehát testvérek, ebből szeretném kiemelni számotokra azt, hogy ez azért csodálatos dolog, mert az én üdvösségemet, meg a mi üdvösségünket nem az egyház tartja a kezében, hanem az egyház ura. Mert a reformáció pontosan ezért indult, hogy nem az egyház tartja a kezében az én üdvösségemet. Nem is a papok tartják a kezükben. Bármennyire igyekeznek magukhoz kötni, hogy tőlük függ az üdvösség. De nem is az én kezemben van az üdvösség, hanem az én megváltó Uramnak, Jézus Krisztusnak a kezében. Az ő drága érdemébe gyökerezik az én igazzá nyilvánításom és az én bűnbocsánatom. A Róma 8.33-ban, itt minden összefügg, testvérek, a római levél első 8 versében minden e körül forog. Megkérdi Pál, hogy ki az, aki megigazít? Az Isten az, mert ő neki van hatalma is, és ő neki van joga is megigazítani. Miért? Azért, mert ő nem csak bíró, testvérek, ahogy az előbb mondtam, hogy ül a bírói székben, hanem ő a megsértett bíró. Ugye a magyar jogban gondolom úgy van, hogy a bírónak ahhoz az ügyhöz semmi köze nincsen. Nem ő ellene tették, ő csak megismer egy anyagot, egy peranyagot, és majd hoz egy határozatot, hoz egy ítéletet, de amikor a mi Istenünkről van szó, hogy ül, mint ítélő bíró, akkor ne felejtsük el, hogy ő megsértett bíró, mert ő ellene történt a bűneset. Ugye így olvassuk az igében. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Vagy a Lukács 15-ben. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Tehát ő megsértett bíró. Ki az, akire nézve történik az igazzá nyilvánítás? Jézus Krisztus. Ez nagyon fontos tétele ennek az ígének, testvérek. Erről beszél itt az íge, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Ki az, akire nézve történik? Jézus. Miért? Mert hadd mondjam így, ő szerelte le a mi vádolóinkat. Nem ő szerelte le a mi vádolóinkat? Hát először is ugye a sátánt megrontotta a mi lábaink alatt. Le kellett szerelni a sátánt, meg kellett hódoltatni a sátánt. Ez jelentetett ki az evangéliumban, ugye? Hogy a kígyó fejére fog valaki taposni. Azóta is recseg ropog a kígyónak a feje. Mert Jézus Krisztus tapossa. Aztán mit kellett csinálni a törvénnyel? A törvény nem kellett így eldobni, mert a törvény jó, hanem a törvényt be kellett tölteni. Ezért Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy a törvényt betöltötte. Úgy töltötte be, hogy egyedül volt képes arra, hogy megcselekedje. Egyedül volt képes arra, hogy törvény szerint éljen, és Golgotai kereszt halálával elvette rólunk a törvény átkát. Tudnék, a törvény azt mondja, hogy ha nem tartod meg, meghalsz. Elvesztél, ha nem tartod meg. Ha csak egyetlen kis pontocska is elvész a törvényből. Ha csak egyetlen törvény nem tudsz megtartani, vége az egésznek. Ezért Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, és a törvény átkát elvette rólunk. És mit csinált az ellenünk vádoló, a bennünket vádoló bűnnel? Azt meg az ő vérével eltörölte. A bűn bocsánatról szól sok-sok íge, ami számunkra, testvérek. És amit itt olvasunk az ígében, tehát ennek az egész tannak a közepe Jézus Krisztus, a lényege Jézus Krisztus, és az ő drága érdeme, amely csak hit által lehet a miénk. Nem hitért, hanem hit által lehet a miénk. Luthertől hadd idézzek két mondatot, testvérek, két gyönyörű mondatot. Szintén érdemes lenne felírni, de kívánom, hogy írjátok is majd fel, hogyha újból meghallgatjátok az igehirdetést. Mert Luther, amikor átélte ennek a gazdagságát, ennek a bibliai igazságát, akkor a következőt mondta. Sátán, én a te fenyegetéseddel semmit nem gondolok. Van egy valaki, kit Jézus Krisztusnak hívnak, akiben én hiszek. Ő a törvényt betöltötte, a bűnt kárhoztatta, a halált eltörölte, a poklot elrontotta. Ez a te sátánod, Sátán. Ez lehet, hogy egy kicsit régies, mert Luther nem ma élt. Azért ez azt jelenti, ha lefordítjuk, hogy ez ellenkezik veled, Sátán. Tehát ez az, ami veled ellenkező. Ez a te sátánod, Sátán. A másik mondat Luthertől, dicsekedem azért nagy örömmel bátran, mert sem az én bűnöm nem borítja el Jézus a te igazságodat, sem a te igazságod nem engedi, hogy én bűnös maradjak. Milyen szép mondat, sem az én bűnöm nem borítja el a te igazságodat, az én bűnöm miatt te nem leszel bűnös, Jézus, de én a te igazságod által igaz leszek. Csodálatos, mikor valakiben így realizálódik Jézus Krisztus élete és halála, és feltámadása és dicsősége. Nem lehet mást kívánni, csak az, hogy ma is realizálódjon az életünkben, és realizálódjon így az életedben Jézus Krisztusnak halála és feltámadása. Mi akkor, testvérek, az, ami az embert ebben gátolja? Mit vett észre Luther, Calvin, Zwingli meg a többiek? Mit vett észre a reformáció? Azt, amiből tulajdonképpen a Bibliában is olvasunk. És itt hadd idézzek néhány igét a testvéreknek, mert az ember ezt akarja megúszni, hogy egyedül Krisztusba kapaszkodjon. És megpróbál ehelyett ő maga tenni valamit az ő igazságáért. Én nem értettem azt az igét sokáig, hogy a bűneset után mit olvasunk rögtön, hogy mit csinál Ádám és Éva. Az 1 Mózes 3-ban benne van, hogy a bűneset után mit csinált Ádám és Éva, ez egy nagy hangsúly van, testvérek, és megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek, fügefa leveleket aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Ez az első eset, testvérek, a Bibliában, amikor a bűnös ember valamit tenni akar, hogy ő palástolja a bűnt, hogy hogyan rejtőzhetne el Isten elől, és hogyan állhat ő meg majd az Isten előtt. És mit csinálnak? Ruhákat csinálnak maguknak. És elrejtőzének a kert fái között. Azóta is ezen gondolkoznak a vallások, és találnak ki különféle praktikákat. Hogyan rejtőzhetünk el, hogyan állhatunk mi meg a Szent Isten előtt? Hogyan állhatunk mi meg? Vagy ezen gondolkozott Kain, ezen gondolkozott Ézsau, vagy a testi Izrael is a Róma 10:3-ban azt mondja az ige, hogy az Isten igazságát a törvény cselekedeteiből keresték. Éppen ezért, testvérek, nem csoda, ha Ádám és Éva magukban keresték a megigazulás alapját, de azt olvassuk, hogy Isten rögtön a segítségükre siet. Hogyan? Úgy, hogy megkeresi őket, és kijelenti számukra az evangéliumot. Tehát mivel ők azon gondolkoznak, hogy hogyan rejtőzhetnek el, hogy hogyan állhatnak meg Isten előtt, hogy hogyan takarhatják el magukat, az Isten meg azzal jön, hogy milyen megoldást kínál az ő számukra Jézus Krisztusban, és kijelenti, hogy a kígyó fejére fog taposni, hogy eljön a szabadító, és kijelenti az Ószövetségben az evangéliumot. Ezért kezdi Pál a római levelet ezzel. Mit olvasunk az első fejezet 17. versében? Azt, hogy Isten az ő igazságát jelentette ki az evangéliumban. És ezért mondja Pál, hogy szeretnék hozzátok menni, köteles vagyok ezt az evangéliumot hirdetni. Miért? Mert ez Jézusról szól. Nem arról, hogy hogyan mentheted magadat. Nem azzal, hogy hogyan kisebbítheted a bűneidet. Hogy hogyan bagatellizálhatod az elrontott életedet, hanem arról szól, hogy Jézus Krisztus hogyan ment a Golgota keresztjére, és halt meg érted, hogy te az Isten előtt igaz lehess. Hogy Isten kimondhassa rád, nem kell elveszned, hanem meg fogsz maradni. Éppen ezért az evangélium róla szól, erről beszélt Ézsaiás. Mit beszélt? Dalolt Ézsaiás. Olvassátok el csak az 53. fejezetet, vagy a 11-et, vagy a 9-et. Olvassátok el Mikeás könyvét, testvérek, vagy a többi prófétát. Vagy olvassátok el a szertartásokat az Ószövetségben. Mind rámutat az evangéliumra. Olvassátok el a szertartásokat, amely által Isten arra utalt, hogy eljön az, akire nézve, ő megengeszteltetik. Jób könyve 33. fejezetében van egy szép ige, már többször idéztem. Jó lenne kívülről megtanulni. 24. verse a 33. fejezetnek. Itt az van kijelentve, testvérek, a Szentlélek által, itt a Jób könyvében, hogy nem kell elvesznie, találtam engesztelést. Ott Jób könyvében, micsoda hatalmas evangélium, hogy az embernek nem kell elveszni. Mert a bűn az, hogy el kell veszned. A kegyelem meg az, hogy nem kell elveszni, mert találtam engesztelést. És amit a reformáció észrevett, hogy ez csak Jézushoz van kötve, senki máshoz. Semmi érdemünk nincsen, hát Pál leírja a római levélben, nem testvérek, hogy nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nincsen senki, aki odaállhatna értünk. Ezért kellett az Úr Jézusnak eljönni, és vallani azt, hogy ő a mi megváltónk, és vallhatjuk azt, hogy ő a mi megváltónk. Ebben az előbb említett nyilatkozatban, testvérek, elolvastam sokszor, 99 óta, és még kerestem, hogy mi az, ami olyan, ami nem egyezik a Bibliával. És őszintén megmondom, hogy nem sok olyan van benne, ami nem egyezik a Bibliával. És akkor mégis elkezdtem gondolkozni, hát miért emelték akkor erre fel a fejüket a hithű, a bibliahű, Krisztushű evangélikusok, meg a reformátusok. És aztán rájöttem, testvérek, arra, mert az Isten elém hozta, nem én jöttem rá, hanem Isten hozta elém, hogy hát te ne azt nézd, ami benne van, hanem azt nézd, ami nincs benne. Nem azt kell nézni, amit leírtak, hanem azt, amit nem írtak le. És egy dolgot észrevettem, testvérek, tehát ez a legfontosabb. Egy dolog nincs benne. Ezért olyan tragikus ez, ami számunkra. Mert egy dolog nincs benne az, hogy a mi megigazulásunk alapja Jézus Krisztusnak egyszeri és tökéletes kereszthalála. Mert hogyha ez benne lenne, hogy egyszeri és tökéletes, akkor annak olyan következményei lennének, amit innen most nem is mondok el, nehogy valaki megsértődjön. 100 milliók hite omlana össze. Mert ha benne lenne ez, hogy Jézus halála, de benne van a zsidókhoz írt levélben. Egyszerű, és ezen múlik az én üdvösségem. Csak ezen. Semmi máson. Jövök semmit nem hozva. Az énekírók nagyon szépen megfogalmazták. Keresztedbe fogózva. Mesztelen, hogy felruház. Árván bízva, hogy megszállsz. Mit tudunk hozni? Semmit a világon. Ne is akarjunk. Bele tudunk fogózni Golgotai keresztjébe, hogy ne. Egyedül Krisztus érdeméért, egyedül hit által. És az olyan fontos kérdés, hogy konfirmációkor ezt tesszük fel. Nem mi tesszük fel, az eleink is ezt tették fel. Hiszed-e, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hit által, hogy ingyen igazulsz meg Istennek kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért? És erre a válasz hiszem és vallom. De ehhez tudni kell azt, hogy bűnös vagyok, ehhez tudni kell azt, hogy Jézus értem jött, És ehhez tudni kell azt, hogy tökéletesen elég az ő engesztelő halála, hogy irányom van az én mennyei atyámat, kibékítse és megengesztelje. És végül, testvérek, hadd szóljak arról, hogy mi ennek a következménye a mi életünkre nézve. Mert ez nem csak egy tan a Bibliából. A hívő ember életére nézve mi lesz ennek a következménye? Az, hogy a Szentlélek valamit beír a szívünkbe. Egyrészt a Szentlélek megismerteti a bűnössel, hogy mi nagy jót tett vele az Isten. Tehát, testvérek, Istenre én nem úgy fogok nézni, hogy van a jó Isten, hanem ha a Szentlélek ezt megismerteti velem az igéből, akkor úgy fogok ránézni, hogy mit tett értem az Isten. Hogy milyen nagy jót tett veled, ugye, hogy az igében is van. Eredj el, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Igaz? Jézus így bocsátja el a meggyógyultat. Így fog nézni az ember az Istenre. Mi jót tett velem az én Uram? És testvérek, aki ezt nem érti, annak ez semmi nem lesz. Közömbösen elmegy mellette, unalmasan meghallgatja, esetleg egy-egy nagypénteken a prédikációt, de nem érti, hogy mi történt ott a kereszten. Másrészt a Szentlélek felindítja az ilyen embert, a megigazított embert Isten iránti hálára és buzgó szeretetre. Nem csak szeretetre, hanem buzgó szeretetre. Felindít a Szentlélek. Vagyis a Szentlélek felindít szentségre, ahogy Pál itt fogalmazza meg a római levélben, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Felindít, hogy ne csak szeressem meg, kövessem Jézust, figyeljek rá, engedjek neki. Magamat ő hozzászabjam, énekeljem, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni hívem, mint ő, atyám parancsait. És mi következik ebből, testvérek, egy hatalmas, felszabadult öröm? Mert Isten ezt a kegyelmes ítéletet, amelyben részesített engem Jézusért, soha vissza nem fogja vonni. Soha vissza nem fogja vonni. Ezért azt olvassuk a Bibliában, hogy akik ezt megértették, azoknak a szíve megtelt az Isten dicséretével, hálával. Gondoltok csak a 103. Zsoltára, ágyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, aki meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Hát ez jön ki, vagy amit Dávid imádságában olvastam, ó Isten, tiéd a nagyság, a fenség, a hatalom, az gyönyörködik ebben, és boldog lesz, mert mit mond Dávid? Boldog az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Nem azt jelenti, hogy nincs bűne, hanem nem tulajdonítja neki az Isten, mert Jézus Krisztusnak tulajdonítja. Testvérek, ez a bibliai igazság az Isten gyermekeit újjongó örömre indítja. Higgyétek el, hogy újjongó örömre indítja. És aki ezt nem vallja és nem hiszi, az mit fog csinálni, az hogy fog járni? Sajnos vannak erre nézve tapasztalataink. Az testvéreim egész lelki életében mindig kétségbe fog esni. Mindig kétségeskedni fog. Mindig úgy gondolja, hogy valamit nem jól csinált. Mindig úgy gondolja, hogy valamit elrontott. Nem régen látogattam valakit, egy kedves testvérünket, és azt mondja nekem a beszélgetésben, hogy jaj, tisztedes úr, csak így a végén el ne roncsam. Mondtam neki, tessék nyugodt lenni, nem tetszik elrontani. Mert amit az Isten munkál, amit Jézus Krisztus szerez, és tesz, hát azt el lehet rontani. Ami nem az én kezemben van, azt el tudom rontani, hát ha az enyémben lenne, úgy járnék még, mint a kölcsön kapott tárgyakkal, hogy rögtön elromolna. De nem az én kezemben van, hanem az én megváltó Uramnak a kezében. Ahonnan sem élet, sem halál, sem fejedelemség, sem magasság, sem mélység el nem vonhat engem. Kívánom, hogy legyen ez számunkra életnek beszéde, Jézus Krisztusban lássuk a mi igazságunkat. Ahogy Luther mondta, Úr Jézus, te vagy az én bűnöm, és én vagyok a te igazságod. Amen. Egy énekverset énekeljünk a megkezdett énekből. A negyedik verset, testvérek, 438. éneknek a negyedik versét. Ezért az Atya magával bennünket megbékéltetvén eltörlé bűnünket, ellenségiből tett fiaivá, Szent Fia örökös társaivá. Imádkozzunk. Ó, milyen hálával kell, vagy kellene énekelnünk, vagy lehet énekelnünk ezt, Urunk, hogy általad, amit más nem tehetett, a teljes váltság elvégeztetett. Valljuk, Úr Jézus, hogy a te halálodba, véredbe rejtve igazak és tiszták vagyunk, nem önmagunkban és nem önmagunktól, hanem benned, általad és veled. Ennek boldog szabadságában és ennek boldog kötelességében járas bennünket, Urunk, hogy oda szentelt életet éljünk, és a megszentelődés útján annyira menjünk előre, amennyire csak lehetséges. Köszönjük, hogy a megigazult embert bántja a bűn, és nem marad meg abban. Szomorúvá teszi a Szent Lélek, mert megsértett téged, igaz bírót, drága atyánk, és ezért felindít bűnbánatra, és ezért felindít arra, hogy újból és újból a kegyelem királyi székéhez tudjunk járulni, őszinte bűnbánattal, alázattal, de mégis teljes hittel és reménységgel. Köszönjük, atyánk, így nagy szeretetedet, és köszönjük azt, amikor ezt ragyogtattad újból és újból, hogy semmi el ne homályosítsa az evangélium tiszta világosságát, hogy semmi rothadó ne rakódjon rá, és hogyha rárakódott, akkor gondoskodtál arról, hogy leszedjék róla, hogy eldobják azt, ami nem odavaló. Köszönjük, hogy a te ígédből Jézus Krisztus váltsága ragyog nekünk. Urunk, kérünk téged, hogy ebben a váltságban, boldog örömben hadd éljük a mi életünket, végezzük a mi küzdelmünket, harcoljuk a harcainkat testtel, vérrel, világgal, sátánnal, kísértéssel, szenvedéssel, öregséggel vagy gyengeséggel, gyásszal vagy bármilyen más csalódással és fájdalommal, tudván, hogy győztes leszek, csak te légy, Uram, velem. Áld meg, kérünk, úrvacsorai közösségünket is, ahol megpecsételed számunkra, hogy valóban igaz, valóban teljes a váltság, valóban igazak vagyunk Jézusban, vele együtt. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr asztalához készüljünk, testvérek, ahogy Jézus Krisztus parancsba adta ezt nekünk, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Erre készülve a 438. dicséretet folytassuk az 5., 6. és 7. verssel, mert nagyon szépen tesz őról a bizonyságot. A 438. ének 5. verse így kezdődik: azért már minket éleszt és vigasztal ez az általad rendeltetett asztal. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.